megszólal az államfő, Schmidt Pál ma este exkluzív interjút ad a közmédiának. Könyvbemutató a terrorházában, az egyház és a kommunista titkosszolgálatok kapcsolatát boncolgatják. 120 éve született Mindszenty József, a hercegprímás 2 évig Bécsből támogatta az emigrációban élő híveket. Viharos széltombol az egész országban, a front több közlekedési balesetet is okozott. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Visszavonta Schmidt Pál köztársasági elnök kisdoktori fokozatát a Semmelweis Egyetem szenátusa. Az ellenzéki pártok a köztársasági elnök lemondását követelik, az LMP-s aktivisták sátras tüntetést szerveztek a Sándor palota elé. Orbán Viktor miniszterelnök szerint az alaptörvény egyértelműen meghatározza, hogy a köztársasági elnök személyes érthetetlen. A közmédia ma este 19 óra 55 perckor exkluzív interjút sugároz Schmidt Pállal.
A Semmelweis Egyetem szenátusa a fentiekre figyelemmel dr. Schmidt Pál egyetemi tudományos fokozatát, dr. Universitatis címét visszavonja.
A Semmelweis Egyetem szenátusának döntését tegnap az egyetem rektora jelentette be. Tulasai Tivadar azt mondta, a szenátus 33 igen és 4 nem szavazattal döntött Schmidt Pál 1992-ben megszerzett kisdoktori címének visszavonása mellett. A döntést azzal indokolta, hogy az egykori kisdoktori tudományos munka nem felelt meg a szakmai, etikai kritériumoknak. Az államfő tegnap este érkezett haza Dél-Koreából. Az elnöki hivatal vezetője az MTI Hírcentrumnak még tegnap Frankfurtban azt mondta, Schmidt Pál először szeretné megismerni a döntés hivatalos indoklását, és csak azután áll a nyilvánosság elé. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Magyar Rádióban azt mondta, a köztársasági elnök személye sérthetetlen a magyar alaptörvény szerint, ő pedig ehhez tartja magát.
Az ország érdeke, hogy a köztársasági elnök sérthetetlen legyen. Ezért a magam részéről az ország érdekének megfelelően tiszteletben tartom ezt a szabályt.
Tehát mit várja a döntés?
Még egyszer mondom, egyértelműen senki más nem döntött.
A köztársasági elnök hivatal reggel azt közölte, hogy az államfő minden mára tervezett nyilvános programját lemondták. Délelőtt a Sándor palota előtt tüntetés kezdődött, amelyen az LMP egyik politikusa is részt vett.
Menjenek el a fűre, ne akadályozzák a hivatalnak a rendjét, jó?
Kora délután az elnöki hivatal vezetője előbb megkérte a tüntetőket, hogy ne közvetlenül az ajtóban várakozzanak, hanem pár méterrel odébb. Majd bejelentette, hogy Schmidt Pál exkluzív interjút ad a köztévének.
A köztársasági elnök úr ma este a közszolgálati médiában a híradó után minden kérdésre választ fog adni.
Közben egy 3 autóból álló konvoj hajtott ki a Sándor palotából. Úgy tudjuk, a köztársasági elnök ezek egyikével elhagyta az épületet.
Az ellenzéki pártok szerint Schmidt Pálnak távoznia kell a hatalomból. Abban is egyetértenek, hogy a köztársasági elnöki hivatal megtépázott tekintélyét sürgősen vissza kell állítani.
Az MSZP azt kezdeményezi, hogy a köztársasági elnöki tisztség méltóságának és tekintélyének helyreállítása érdekében az összes demokratikus parlamenti párt közösen állítson jelöltet.
Úgy helyes, hogyha minden politikai párt a saját értékrendjét és politikai érdekét egy kicsit háttérbe szorítja, és közösen találunk jelöltet, ehhez pedig természetesen kompromisszumokra van szükség.
A Jobbik elnöke szerint a köztársasági elnöknek már a botrány kirobbanása után le kellett volna mondania, de a doktori címének visszavonása még egyértelműbbé teszi, hogy távoznia kell.
Egy szimpla csere szerintünk kevés, és azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy helyreállítsuk a köztársasági elnöki hivatal tekintélyét, méltóságát, ahhoz most a társadalom legitimitására van szükség, vagyis szükség volna arra, amit a Jobbik egyébként kezdetektől fogva javasol, vagyis arra, hogy közvetlenül válasszunk köztársasági elnököt.
Az LMP szerint Schmidt Pál méltatlanná vált a köztársasági elnöki posztra, ezért itt az ideje, hogy lemondjon.
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy lopott, csalt és hazudott, éppen ezért méltatlanná vált a köztársasági elnöki posztra, és itt az ideje, hogy lemondjon.
A demokratikus koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc szerint Schmidt Pálnak köztársasági elnökként órái, legfeljebb napjai vannak hátra.
Arra hívjuk fel a parlamentben képviselettel rendelkező demokratikus pártokat, hogy tegyenek közös kísérletet arra, hogy új köztársasági elnököt válasszunk. Közös elnökkel a közös hazának.
Az ellenzéki pártok már a hétfői parlamenti ülésen napirendre tűznék a köztársasági elnök ügyét.
Rubik kockát formázó múzeum épülhet a budapesti Rákóczi híd budai híd főjénél. Erről írt ma alá szándéknyilatkozatot Orbán Viktor miniszterelnök és Rubik Ernő. A beruházás 2014-ben kezdődne, a múzeum pedig 2017-ben nyílna meg.
A Rubik kocka az egyik olyan magyar találmány, amely a világ csak nem minden pontjára eljutott. Ezért gondolta úgy Radnai Péter, hogy ezt az alakot vegye fel az új múzeum.
Amit én megálmodtam, ez egy olyan tér, az egy olyan hely, ahol a mai fiataloknak, a Facebook generációnak, vagy akár az én fiaimnak majd megmutathatjuk mindazt, amire Magyarország büszke lehet.
A játék feltalálója reméli, hogy a múzeum ugyanazt testesíti meg, amit annak idején a Rubik kocka.
Egy tárgyban megfogalmazott gondolat mennyire tud vonzóvá lenni, inspiráló lenni, és magába foglalni mindazt, ami annak idején bennem megszületett.
A jelenlegi elképzelések szerint az épület a Rákóczi híd budai híd főjénél épülne fel. A munkák 2014-ben kezdődnének, ekkor ünnepli ugyanis a Rubik kocka a 40. születésnapját. Az épületet pedig 2017-ben adnák át. A miniszterelnök szerint a magyar leleményességet megjelenítő építménynek nem holt tudást, hanem inspirációt kell jelentenie a következő nemzedékek számára.
Hogyan az országgyűlés mai épülete még a unokáink számára is szimbolizálni fogja a kiegyezéskori erős magyar nemzet korszakos teljesítményét, úgy a majd megszületendő épület is legyen képes ilyen erővel kifejezni a 21. századi magyar újjászületést, és legyen annak szimbóluma.
A kormány uniós segítséggel teremteni elő a beruházáshoz a pénzt, de kész arra is, hogy akár saját forrásból fizesse az új múzeum építésének a költségeit.
Az egyház és a kommunista titkosszolgálatok kapcsolatáról szóló könyveket mutattak be a budapesti terrorházában. A szerzők között az egykori Securitate által üldözött lelkész egyháztörténész is van. Az eseményen részt vett Tőkés László református püspök, európai parlamenti képviselő is.
Rögtön a rendszerváltás után elindította ezt a kérdést.
Tőkés László több mint két évtizede rögtön a Ceausescu diktatúra megdöntése után már bírálta a kommunista rendszer besúgóit. Emlékezett vissza Molnár János író az akkori református püspök rendszerváltásban betöltött szerepére. Tőkés László állítja, a román kommunista titkosszolgálat az egyházi életet is behálózta.
Az emberek önazonosságának egyik legfőbb támpillére és alapzata a hitbeli hovatartozás, az élő hit. Ezért aztán az egyházat kellett megsemmisíteni.
Molnár János szigorúan ellenőrzött Evangélium című könyvében a román református egyház rendszerváltás előtti múltját írja le. A szegedi egyház történész, akit lelkészként a román titkos szolgálat üldözött, évek óta kutatja az egyházat érintő dossziékat a Securitate irattárát vizsgáló országos bizottság archívumában.
Könyv egyrészt az áldozatok, másrészt az informátorok történetét adja elő. Főleg arra törekedtem, hogy ezek tényleg emberi történetek legyenek.
A Magyar Katolikus Egyházi Hírszerzésről ír Szabó Gyula, a Pápai Magyar Intézet, mint a Magyar Hírszerzés előretolt bástyája című könyvében. Eszerint a Rómában tartózkodó magyar teológusok fele dolgozott a kádári hírszerzésnek. A szerző szerint fontos tudni, hogy akkor és most kik képviselik a magyar katolikus egyházat.
120 éve született Mindszenty József egykori hercegprímás. Bécsben kiállításokkal és megemlékezésekkel tisztelegnek a bíboros emléke előtt. Mindszenty József 2,5 évig élt a bécsi magyar papnevelő intézetben, innen látogatta és bátorította az emigrációban élő magyar katolikus híveket.
Kinyilvánítja Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását.
A magyar legfőbb ügyészség múlt vasárnapi határozatát is felolvasták azon a bécsi misén, amelyen a helyi magyarok Mindszenty Józsefre emlékeztek. A Collegium Pazmaneum rektora beszédében 6. Pál pápát idézte.
Valaki Krisztushoz tartozik és Krisztus tanítását nagyon komolyan akarja venni, akkor pedig azt mondja, hogy igenis ilyennek kell lenni. Bátornak, szókimondónak és rettenthetetlennek.
Mindszenty József 1971-től 2,5 éven át egészen haláláig Bécsben a Pázmáneum épületében lakott. a budapesti amerikai nagykövetségről költözött a bécsi pap neveldébe. Itt folytatta önkéntes számüzetését, amit az 1956-os szabadságharc leverésekor kezdett. Lelkiismereti kötelességének érezte, hogy a világban szétszóródott magyarokat hitükben és magyarságukban erősítse, ezért intenzív lelkipásztori munkába kezdett, nyugat-európai városokban és búcsújáró helyeken felkereste a magyarokat, s hosszabb lelkipásztori útra indult Kanadába, az Egyesült Államokba, Dél-Amerikába, Dél-Afrikába, Ausztráliába és Új-Zélandra.
Az amerikai nagykövetségen eltöltött másfél évtized után, ez azért mégiscsak szabadság volt, innen tervezte, illetve innen indultak azok a nagyvonalú és nagyévű lelkipásztori látogatásai, amelyeket megtett a világban hajlott kora ellenére.
Születésének 120. évfordulóján világszerte tisztelegnek Mindszenty bíboros munkássága előtt. A bécsi magyarok idén két kiállítással emlékeznek a magyar szabadság karizmatikus védelmezőjére.
Rendszeresen negatív színben tünteti fel Magyarországot és a kárpátaljai magyarságot az ukrán sajtó. Ez derül ki egy felmérésből. A Beregszászi Lehocki Tivadar Intézet által elemzett 120 cikk némelyike a kárpátaljai magyarokat jogsértő állampolgároknak, Magyarországot pedig revizionista országnak tünteti fel.
Magyar ellenes írások tömkelege a két legnépszerűbb kárpátaljai internetes újsága, az UA Reporter és a Zakarpattya online hasábjain. Nincs olyan nap, hogy ne foglalkoznának Magyarországgal és a kárpátaljai magyarsággal. Az ő írásaikat vette górcső alá a Beregszászi Lehocki Tivadar Intézet. 120 cikket tanulmányoztak, amelyek nagy részt Magyarország gazdasági helyzetével és az EU-hoz fűződő viszonyával foglalkoztak.
Nagyon kritikusak Magyarországgal szemben, illetve a kárpátaljai magyarsággal szemben, és feltűnő az, hogy a többi nemzetiséggel, tehát románokkal, szlovákokkal nem annyira foglalkoznak, és kiemelt téma ugye Magyarország, illetve a magyarság témája.
A portálok zömen negatívan értékelte és élesen bírálta a magyar kormányt az Európai Unióval kialakult konfliktusa miatt. A cikkek mintegy 90%-ának a hangvétele negatív volt Magyarországot és a kárpátaljai magyarságot illetően.
Megpróbálják a felnövekvő fiatalságot, meg azokat, akik leginkább érzékenyek az internetre, úgy beállítani, hogy a szomszédja ellenséges. Ez hosszú távon egy nagyon rossz országos politikának látom, és azt gondolom, hogy ezt oda-vissza oldani kellene, tehát nagyon jó lenne, hogy az ukránokhoz is ukránjának eljutnának magyar vélemények.
Tatjana Vásárhelyi, ukrán televíziós szerkesztő szerint a kárpátaljai portálokon közreadott magyarsággal kapcsolatos írások többnyire felszínesek és a szerzőik felkészületlenségét tükrözik. Természetesen az állam meg kell, hogy védje az érdekeit, területét és ideológiáját, de erre intelligens és civilizált megoldást kell találnia. Én szkeptikus vagyok azt illetően, hogy mi ezt jól csináljuk, mondta az újságíró. A Lehocki Intézet által készített sajtóelemzésből az is kiderült, hogy a kettős állampolgárság kérdésével foglalkozó publikációkban Magyarországot olyan revizionista országként festik le, amely komolyan veszélyezteti Ukrajna területi egységét. Az ukrán portálokon legtöbbször a cikk szerzőinek feltüntetése nélkül jelentek meg a magyarokat bíráló írások. Stábunk megkereste azokat az újságírókat, akik saját nevükön publikáltak. Ők azonban az interjú előtt sorban lemondták a találkozót. A híradót K. Debreceni Mihály tudósította Kárpátaljáról.
A keleti partnerségi program keretében Magyarország 1 millió dollárral támogatja a kárpátaljai oktatási intézmények működését. Az erről szóló dokumentumot Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, és Iván Baloga, a kárpátaljai megyei közgyűlés elnöke írta alá Ungváron. A támogatott intézmények listáját egy ukrán-magyar vegyes bizottság jelöli ki. A program idén nyáron kezdődik és jövő júniusig tart. Változik az egyetemi felvételi rendszer Romániában. A felsőoktatási intézmények ezentúl már nem csak a diákok középiskolai eredményei alapján választhatnak a jelentkezők közül, hanem ismét lesz felvételi vizsga is.
Az eddigi módszer nem volt hatékony, ezt állítják az egyetemek vezetői. Legtöbb szakra ugyanis kizárólag a középiskolai átlag és az érettségi jegyek alapján vették fel a jelentkezőket.
Úgy gondolta a minisztérium, hogy egy minőségi szint emelése jót tenne maguknak a felsőoktatási intézményeknek is, és ez a döntésnek az alapja tulajdonképpen.
Az új rendelkezés értelmében már csak az érettségi jegyeket vehetik figyelembe a felsőoktatási intézmények.
Pozitív lesz, mert azok juthatnak be az egyetemekre, akik ezt igazán megérdemlik és megtesznek mindent érte.
Vannak olyanok is, akik úgy érzik, ha már sehol sem fogják figyelembe venni a középiskolai jegyeket, nem lesz motiváció a rendszeres tanulásra.
egy vizsga az nem biztos, hogy mindent el tud dönteni.
Több romániai egyetem már el is kezdte a felvételi módszertanának kidolgozását.
A Bábesbolyai Egyetem keretében azok a szakok, amelyek főleg gyakorlathoz, pedagógiai gyakorlathoz kötöttek, akkor újra kidolgozunk egy ilyen képesség követelményrendszert.
A felvételi vizsga ezentúl a mester és a doktoranduszi képzés esetében kötelező lesz.
Hivatalos román közlönyben is megjelent az a kormányhatározat, amely egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Az ellenzéki szociáldemokrata párt bíróságon támadja meg a kormányhatározatot, ráadásul büntetőeljárás indítását is fontolgatja a miniszterelnökkel szemben, és még a tavaszi parlamenti ülésszak vége előtt bizalmatlansági indítványt terjeszt be a kabinet ellen. A magyar-román oktatói az egyetemi autonómiára hivatkozva eddig megtagadták a magyar orvosképzés szervezeti önállóságának megadását, pedig ezt az oktatási törvény egy éve előírja. Itthon megkezdték a rezidensek felmondó leveleinek megsemmisítését. A dokumentumok letétbe helyezésével az egészségügyben dolgozók anyagi és munkakörülményeinek javítását akarták elérni a Magyar Rezidens Szövetség kezdeményezésére. Az első négy nyilatkozatot az egészségügyi államtitkár és a Rezidens Szövetség elnöke együtt darálta le egy iratmegsemmisítőben.
Saját iratmegsemmisítőjét hozta magával Szócska Miklós a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai épületébe, oda, ahol csak nem egy évvel ezelőtt bejelentették, hogy letétbe helyezik a rezidensek felmondó leveleit.
Ennek olyan a hangja, mint a végítélet, tehát ezt direkt ezért hoztuk.
Nem sokkal később a rezidensek is megérkeztek a felmondásokkal. A dossziék 2500 nyilatkozatot rejtettek. Az első négy nyilatkozatot az egészségügyi államtitkár és a rezidens szövetség elnöke együtt darálták le.
Bízunk benne, hogy nem felmondó nyilatkozatokra lesz a továbbiakban szükség.
Papmagor szerint a kormány 10 év óta először teszi élhetőbbé a magyar egészségügyet.
A felmondásokat ugyan ma bedaráljuk, az orvosoknak az összefogását viszont nem. Én bízom benne, hogy a továbbiakban is egy nagyon aktív közösség fog annak ügyében tenni, hogy a boldogulását itthon találja meg.
Nagyon komoly lépés, amit megtettünk.
Szócska Miklós azt ígérte, azokat sem hagyják cserben, akik most kimaradtak a béremelésből. Az államtitkár szerint a jövőben a fizetések mellett a fiatal orvosok gyakorlati képzésére is odafigyelnek majd.
Visszaadjuk a fiatal orvos generációknak a hitét a szakmákban, mert az számomra elfogadhatatlan, hogy a rezidensek úgy kerülnek vizsgára, hogy műtéthez oda sem engedi őket valaki, de leigazolják a műtétek elvégzését.
A rezidenseket több már elindult, vagy a jövőben induló programmal is segíteni fogják, ilyen például az ösztöndíj, vagy a praxis megszerzését segítő program.
Szerbia budapesti nagykövetségén adhatják le szavazataikat azok a szerb állampolgárok, akik május 6-án a szerbiai parlamenti választások napján ideiglenesen vagy életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak. Azoknak, akik élni kívánnak szavazati jogukkal előzetesen, legkésőbb április 14-éig be kell jelentkezniük a követségen. Bővebb információt a nagykövetség honlapján vagy a konzuli osztályon kaphatnak. Magára vállalta Marian Kozma megölését Rafael Sándor. Az utolsó szó jogán azt mondta, egyedül ő a felelős a román kézilabdázó haláláért. Az első fokon életfogytiglani büntetésre ítélt férfi azzal védekezett, hogy ő csak bántani akarta Kozmát, nem megölni. A tárgyalás április végén folytatódik.
Kommandósok kísérték helyére a vádlottakat. A teremben az operatőrökön és a fotósokon kívül csak a közvetlen rokonok tartózkodhattak. A tudósítók és joghallgatók egy külön teremben, kivetítőn keresztül követhették a tárgyalóteremben zajló eseményeket. Ezt Rafael Sándor elsőrendű vádlott mondta az utolsó szó jogán. Tavaly júniusban első fokon már életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. Ma azt is mondta, csak bántani akarta a kézilabdázót, nem megölni.
Nagyon sajnálom, ami történt. Senkinek nem akartam a halálát. Nem tudom visszacsinálni ezeket a dolgokat, amiket teremtettem. Ezért vállalom a felelősséget. És nagyobb bánt az a dolog, hogy meghalt egy ilyen
A szintén életfogytig tartó fegyházra ítélt német győző az utolsó szó jogán is kitartott amellett, hogy nem ölt meg senkit, de azt mondta, bátran viseli a rá kiszabott büntetést.
A legjobb állam, hogy mondhatnám, hogy esemült a testvérnek, csak őszemültem és többség, és
két órás felszólalásában a harmadrendű vádlott Sztojka Iván védője a férfi felmentését kérte, mert szerinte nincs érdemleges bizonyíték arra nézve, hogy a férfi bármiféle cselekményt elkövetett volna. Az ügyész csütörtöki perbeszédében egyebek mellett azt mondta, a vádlottak bűnössége kétséget kizáróan bebizonyosodott.
Nem mondhatja, még csak nem is gondolhatja őszintén senki, hogy a vádlottakat azért vádolták meg ilyen súlyos bűncselekményekkel, és ezért kapnak első fokon, és remélem jogerősen is, ilyen szigorú büntetést megpróbálnak. Nyilvánvalóan nem ezért, hanem azért, mert rendkívül súlyos tetteket kell feletni.
Az ügyben várhatóan április végén mondja ki a jogerős ítéletet a győri ítélőtábla. A Kozma család által indított kártérítési per júniusban kezdődik.
Több súlyos baleset is történt az utakon a viharos, helyenként 90 km/h széllökések miatt. Egy kamiont és egy betegszállítót is felborított a szélvihar, az M5-ös autópályán pedig hatalmas homokvihar tombolt.
A kisbusz Gyöngyös környékén gyűjtötte össze a betegeket kora reggel, és a 60-i kórházba vitte volna őket. A sofőr azonban elveszítette uralmát a jármű felett. Árokba hajtott, majd megpördült, és teljesen összetört a kisbusz.
A járműben 5-en utaztak, 3 személy a helyszínen elhalálozott, 2 fő súlyosan sérült. A sérülteket a mentőszolgált munkatársai 60-i kórházba szállították.
3 beteg halt meg, a 4. utas és a sofőr sérülései súlyosak. A betegszállító cég vezetője az MTI Hírcentrum kérdésére annyit mondott, a sofőr 11 éve dolgozik náluk, soha nem volt balesete. Megbízható, lelkiismeretes embernek ismerik, és a reggeli indulás előtt is ellenőrizte a busz műszaki állapotát. A baleset egy teljesen egyenes útszakaszon történt, a rendőrség vizsgálja az okokat, így azt is, hogy nem a szél sodorta ele az útról a mikrobuszt. Az M5-ös autópályán egy bútorlapokat szállító kamion borult fel a főváros felé vezető oldalon, feltehetőleg a balesetben is közrejátszott a szél. A sofőrt súlyos sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba. Nagy volt a torlódás, majd délután a mentés idejére az egész pályát lezárták. A Kuncságban több helyen is porviharokat okozott a vihar, a szél a homokot az autópályára is felhordta, emiatt helyenként látni is alig lehetett. Holnapra még erősebb szelet várnak a meteorológusok, arra is figyelmeztetnek, hogy a nagy szárazságban a szél továbbra is okozhat por- és homokviharokat.
Nem második világháborús bomba, hanem egy csődarab volt az, amely miatt 1500 ember telepítettek ki reggel egy lakótelepről Budapest 3. kerületében. A szerkezetet tegnap délután találták földmunka közben. Ami 200 méteres sugarú körben mindenki el nem hagyta otthonát, a tűzszerészek nem kezdhették meg a tárgy átvizsgálását. Utána viszont rövid idő alatt kiderült, nem bomba, csak egy ahhoz hasonló csővezeték darab. Azóta mindenki visszamehetett otthonába. Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés és a közbeszéd. Ma este még Apáti Tóth Kata várja önöket. És ne feledjék, 19 óra 55 perckor a közmédia exkluzív interjút sugároz Schmidt Pál államfővel. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Következik a hét bomba gólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A kiszolgálás színvonalából nem, csak az árakból engedünk. A 450 ml-s púraló Evera és a fél literes lemon után töltő 229, az 1 kilós piktéli szalámi 4199 forint a Reál hálózatban.
Gondolkodjon reálisan!
Tudta, hogy a neuropátiás tünetek hátterében az idegek károsodása áll?
az orvosok által ajánlott Milgamma idegvédő hatóanyagokat tartalmaz, így segíthet az idegbántalom tüneteinek enyhítésében. Milgamma. Mindent tud az idegek védelméről. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kéméletes. A székrekedés eltűnik, és újra jól érzem magam. Guttalax. Szükség szerint. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A Panangin tabletta hatóanyagai gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Hazánkban a cukorbetegség szövődményei miatt évente több ezer amputációt végeznek. Nő a szív- és érrendszeri megbetegedések száma, és közel 1000 ember vakul meg. A cukorbetegség nem játék. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorméréssel és helyes életmóddal. Partner a cukorbetegség elleni harcban. Rozsdiabétesz. 10 éve Magyarországon.